MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás. 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görögkatolikus bölcsödéjének átadásán arról beszélt. Hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is. A 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a Haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell lóvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházy Péter író egykori otthona, amelyet a 3. kerületi önkormányzat vásárol meg, jelentette be Kis László, a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László a római fürdői ház kertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve. Az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül az időjárásról. A felhőzet szakadozása tovább folytatódik, és hazánk nagyobb részén a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés valószínű. Záporzivatar több helyen, nagyobb számban az észak-keleti, keleti harmadban, illetve a Nyugat-Dunántúlon várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Rita özvegy. Az itáliai Umbria tartományban született 1381 körül. Isten ajándéka volt már küszöbön álló öregségükben szüleinek, s egyben kitartó imájuk jutalma. A hegyek közötti kis birtokukon vallásosan nevelték. Amikor felnőtt, apáca szeretett volna lenni, de szülei valószínűleg kényszerhelyzetükben odaígérték kezét egy helybeli fiúnak, aki vad és erőszakos ember volt. Nagyon fiatalon kellett férjhez mennie. Eltűrte Istenért férje durvaságait, soha nem panaszkodott. Engedelmes volt, de az kikötötte, hogy templomba járhasson. Éveken át férje mentőangyala volt, akit végül is Istenhez térített. A férj megtérésének örült az egész falu. Először szülei, majd a férje halt meg, akit egy régi ellensége ölt meg személyes bosszúból. Egy év múlva meghalt két kisfia is, s amikor az élet feloldotta a földi kötelékeket, teljesülhetett régi vágya. Kassában az Ágoston rend kolostorába jelentkezett, ahonnan háromszor is visszautasították özvegységére való utalással. 1407-ben csodával jutott be oda. Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és tolentinói Szent Miklós vitték be ének idején a kolostorba. A fegyelem megtartása, a hősies és béketűrő szeretet tette őt szentté. Mivel nem tudott írni és olvasni, nem állhatott be a karnővérek közé zsolozsmázni, így egyéb imákra kötelezték. Különös szeretettel elmélkedett Jézus kínszenvedéséről. Arra kérte őt, hogy ossza meg vele is szenvedéseit. Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt, érezte, hogy egy tövis Jézus koronájából a homlokába fúródott. Mély sebet ütött, ami befertőződött. A szag miatt a többi nővértől elkülönítették. Csak egy római zarándoklat idején mehetett az emberek közé, amikor az úr a sebet ugyan eltüntette, de a fájdalmat meghagyta. Betegségei, a bőtök és a munka fölemésztették erejét. Utolsó éveit ágyban töltötte. 1447. május 22-én halt meg. Különleges kiváltságként testét nem kellett eltemetni, mert nem érte romlás. Cédrusfából készült koporsója pár évvel később elégett, de teste épp maradt benne. Új koporsóját egy olyan asztalos készítette, aki az ő közben járására gyógyult meg. Már a halála előtt szentnek tartották. Testét a róla elnevezett templomban őrzik kassában. A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes hathatósan közben járni, ezért a lehetetlenségek szentjének tartják. Ő az édesanyák, védőszentje. Emléknapján így imádkozunk, Urunk Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel. Megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közben járására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, egykor pedig részesek legyünk a szelédeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban. Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg ezen a napon, május 22-én egy szentéletű leánykáról, aki mindössze 19 évet élt. A neve Klára Boscher. Hőslelkű leány volt, aki még 20 évet sem élt, de megérett a mennyországra. Gyermekfejjel már kis szenterész kis útját gyakorolta. Apró jelmondatokkal erősítette kapcsolatát Jézussal. Jelmondatai ezek voltak. Jézusom, szeretlek. Mindent érted, Jézusom. 18 évesen háztartási alkalmazott lett Münchenben. Belépett a kongregációba is. Úrnője vallásilag közömbös volt. Klára példája igen jó hatást tett rá, hiszen Klára mindig Isten jelenlétében járt. Kerülte a bűnt, gyakorolta a jóságot és a szeretetet. Apostolkodott mindenütt, amerre csak megfordult, házon belül és házon kívül egyaránt. Apáca szeretett volna lenni, hogy teljesen Jézusnak szentelje életét, tervét nem tudta megvalósítani. Ezért kis titkát így bővítette ki. Kolostori életet kívánok élni a világban, és kész akarok lenni arra, hogy mindent föláldozzak Isten iránti szeretetből. Úrnője megtért Klára példájára. Hálából magával akarta vinni Svájcba. Klára 1919 pünkösdjén még szentmisén vett részt. Alig fél órával később unokafivére a fegyverét tisztogatta. A fegyver elsült, és a golyó homlokon találta Klárát. Holtan esett össze. Bízunk abban, hogy ő már a mennyország boldog lakója. Ha terveink, vágyaink nem is sikerülnek, egy a fontos, tegyük meg mindig Isten szent akaratát, és nagyon szeressük Jézust. Erre tanít minket Szent Rita is, és Klára is, akinek rövid élettörténetét ismertettem.
Thank you. Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Homo János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, mint ismert, Szent Évet hirdetett Ferenc pápa 2025-re. A Szent Atya a napokban a Spes non confundit, azaz a remény nem okoz csalódást kezdetű latin nyelvű bullával hozta ezt nyilvánosságra. A Szent Év idén, december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart. Kedves hallgatóink! Az egyház történetében az első Szent Évet 8. Bonifác pápa hirdette meg 1300-ban. Később úgy határoztak, hogy minden 25. évben Szent Évet tartanak, melyet jubileumi évnek is neveznek. A Szent Év különleges kegyelmi és bűnbánati időszak, amikor a hívek bizonyos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. A pápai bulla latin nyelvű dokumentum, mely arról az ólomhengerről kapta a nevét, melyben eredetileg őrizték. A bullát a pápa pecséttel látta el. A dokumentum a benne szereplő szöveg latin kezdősorairól kapja a nevét, amiként az enciklikák esetében is történik. A Szent Év hagyomány szerint a kereszténység központjának számító Szent Péter Bazilika Szent Kapujának ünnepélyes megnyitásával kezdődik, és karácsonytól karácsonyig tart. Az utóbbi negyed században II. Szent János Pál pápa az Incarnationis Mysterium, a megtestesülés misztériuma kezdetű bullával hirdette meg a 2000. évi Szent Évet. Ferenc pápa 2015-re rendkívüli Szent Évet hirdetett meg a Misericordiae Vultus, az irgalmasság arca kezdetű pápai bullával. Ahogy már utaltam rá, a Szent Év a hagyomány szerint a római bazilikák úgynevezett Szent Kapuinak megnyitásával kezdődik. Azokról a bejárati ajtókról van szó, amelyeket két Szent Év között befalaznak vagy zárva tartanak, és kizárólag a Szent Év elején a mindenkori pápa töri át őket egy kalapáccsal, vagy tárja ki őket. A bazilikák Szent Kapuin haladnak át a Szent Évben Rómába érkező zarándokok. Kedves hallgatóink! A Szent Év célját az 1300-as Szent Évet meghirdető 8. Bonifác pápa úgy jelölte meg, mint a Plenissima Omnium Venia Peccatorumot, az összes bűnök legteljesebb elengedése évét. Az egyház szándéka szerint a Szent Évnek ez a tulajdonképpeni rendeltetése, azaz a nagy történelmi emlékezések erejéből bűnbánatot meríteni. Ezért, akik igaz bánattal meggyonták bűneiket, azok a Szent Évben jubileumi búcsúban részesülnek, ami a bűnért járó ideig tartó büntetés elengedését jelenti. A Szent Évben a bűnök feloldozásának joghatósági köre ki van bővítve, olyan bűnök, melyek alól a feloldozás rendes körülmények között magának a római pápának vagy a püspöknek van fenntartva, a Szent Évben, Rómában minden gyóntatónál meggyónhatók, illetve feloldozhatók. Mivel a Szent Évben százezrek, sőt milliók jelennek meg Krisztus földi helytartójának színe előtt, ez elmélyíti és személyesebbé teszi a hívek és a római pápa kapcsolatát. Kedves hallgatóink! A 2025. évi Szent Évről szóló pápai dokumentumot a hagyományoknak megfelelően az Úr mennybe menetele ünnepe alkalmából tették közzé. A Szent Péter Bazilika előcsarnokában a még zárva tartó Szent Kapunál olvastak fel részleteket a pápai bullából, a római bazilikák, a kúria és az öt kontinens egyházmegyéi képviseletének jelenlétében. A dokumentum szerint a Szent Év központi üzenete a remény lesz, amelynek jeleit a mai emberiségnek a most megélt korban, a mostani világban kell felfedeznie, nem engedve, hogy a rossz és az erőszak győzedelmeskedjen. A remény legfontosabb elemeként Ferenc pápa a békét nevezte meg, melyet ismételten a háború tragédiája süllyesztett el. Az egyházfő a nemzetközi közösség elkötelezettségét szorgalmazta annak érdekében, hogy bátorsággal és kreativitással teret biztosítson a tárgyalásoknak a tartós béke érdekében. Úgy vélte, a világ nem hajlandó emlékezni a múlt tragédiáira. Ferenc pápa kezdeményezte, hogy a fegyvergyártásra költött forrásokból hozzanak létre nemzetközi alapot az éhezés leküzdésére. A reményteli jövő pilléreként nevezte meg a gyermekáldás iránti vágyat, arra szólítva fel az államokat, támogassák a fiatalokat az élet átadásában, ez ad jövőt minden társadalomnak, áll a pápai bullában. Az egyházfő reményt szorgalmazott a hátrányos helyzetű embertársaink számára. Megemlítette a szabadságuktól megfosztott rabokat, akik az elzárás mellett nap mint nap tapasztalják az őket körülvevő érzelmi ürességet, a rájuk kiszabott korlátozásokat, és nem ritkán az irántuk való tisztelet hiányát. Azt javasolta, hogy a Szent Évben a kormányok gyakoroljanak amnesztiát vagy büntetéscsökkentést, segítsék elő a közösségi visszailleszkedést, segítsenek ezeknek az embereknek visszanyerni az önmagukba és a társadalomba vetett reményt. Reményt sürgetett a betegeknek, akár otthon, akár kórházban tartózkodnak. Reményt kért a fiatalok számára, az ő lelkesedésükre épül a jövő. Reményről írt a migránsok esetében is. A befogadást, amely tárt karokat jelent mindenki előtt, méltósága tiszteletben tartásával, a felelősség kísérje úgy, hogy senkitől se legyen megtagadva egy jobb jövő építésének joga. Ezen kívül a pápa azok számára, akik háború, erőszak, diszkrimináció elől menekülnek, biztonságot, oktatást szorgalmazott, valamint belépést a munka világába. Úgy vélte, reményt érdemelnek az idősek is, akik gyakran tapasztalják meg a magányt és az elhagyatottságot. Pedig az idősek élettapasztalata, tudása kincsnek számít a következő generációk számára. Reményt sürgetett a világban élő több milliárd szegény számára. Botrányosnak nevezte, hogy a hatalmas forrásokkal bíró világban azokat nagy részben fegyverkezésre fordítják, miközben a népesség nagy része szegénységben él. Hozzátette, a szegényeket megemlítik a nemzetközi politikai és gazdasági viták során, de problémáik valójában mellékesek. A velük való foglalkozás üres kötelességé peremre szorult problémává zsugorodott. A világnak reményre van szüksége, nagyon nagy szüksége van rá, mondta a bulla bemutatását kísérő szertartáson a Szentatya.
Kedves hallgatóink, Homo János hétvégi levelét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival, a húsvét utáni időszakról és az igazi keresztény örömről beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Húsvét szent idejében vagyunk, ez a legnagyobb keresztény ünnepünk. Milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal kapcsolódtok húsvét ünnepéhez? Mit jelent számotokra húsvét ünnepe?
Számomra a megújulást jelenti.
Miben látod még a megújulást?
Hát a környezetben, a természetben rügyeznek a fák, jön a tavasz, egy új élet.
Réka? Hogy kapcsolódsz a húsvéthoz?
Nekem a húsvéthoz mindenképpen a Krisztus feltámadása és a mi megváltásunk az, ami így kapcsolódik, és ami így eszembe jut elsőre erről a szóról.
És ez milyen érzéseket hát bennem, vált ki belőled?
Bennem hálát, örömet és mégtelen szeretetet vált ki a Jóisten felé.
Ugye a húsvétot megelőző nagybőti időszak, ez az önvizsgálat, a várakozás ideje. Ebben a nagybőti időben megéljük saját tökéletlen, töredékes létünk vágyakozását a megváltás iránt. Nagypénteken Jézussal és a tanítványokkal együtt átéljük életünk kudarcát, a veszteség fájdalmát, a csalódás keserűségét. Nagyszombat néma csendjében pedig a reménytelenség sötétsége zárja körül szívünket, egészen addig, míg este a feltámadás ünnepi liturgiájában fel nem gyúlnak a feltámadott Krisztus örömét, a világosság győzelmét hirdető gyertyák. Nagybőt 40 napját, a feltámadás diadalmas örömét hirdető 50 húsvéti nap követi. Az egyházi év ritmusa, ha megnézitek, akkor igazából több időt ad az örömre, mint a szomorkodásra. Bizony felszólítás ez számunkra az örömre, arra, hogy merjük megélni és megosztani az örömöt. Figyelmeztetés arra, hogy minden nehézség, kudarc és csalódás fölött a feltámadás múlhatatlan öröme ragyogja be életünket. Felhívás arra, hogy keresztény meghívásunk erre az örömre szól, és az örök élet felhőtlen örömének ígérete ez. Az öröm egyben feladat is. Megélni és megvalósítani életünkben, és megosztani másokkal a Krisztusba vetett hit örömét, a szív derűjét. Azt hiszem, ez az öröm talán a legnagyobb evangelizációs erő is. Bizony, ha mi keresztények ilyen örömben élnénk, aztán a körülöttünk élők számára is meghívás lenne a krisztusi életre. Az első keresztény közösségekről így ír az apostolok cselekedete.
Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel.
Ugye beszámol itt az apostolok cselekedete is, erről a Krisztusban való örömről. Azt itt, hogy örömmel és tiszta szívvel vettek részt az imádságos alkalmainkon, és ez az öröm, ez látható volt a közösségen, olyannyira, hogy napról napra növekedett a gyülekezet. Biztos ti is tapasztaltátok már, hogy a vidám, örömteli emberek köré szívesen gyűlnek mások is, ugye? Így van ez. Ebben a mai adásban próbáljunk meg nyomába eredni örömünk forrásának. Minek örülünk, mi minden okoz nekünk örömöt, hogy vagytok ezzel, minek tudtok örülni?
Hát egy jó sütinek, én mindenképp.
Hát egy jó időnek.
Márhogy
szép napsütéses, igen. Madárcsicserkős.
Én még nagyon tudok örülni egy szeretetteljes ölelésnek.
Bizony.
Családdal, barátokkal töltött órák.
Család, barátok, na mind mindennek tudunk még örülni.
Szünetnek.
A szünetnek, igen. Gondoljatok az érzékszerveinkre. Azért érdekes, hogy a Jóisten talán azért is adta nekünk, hogy mindenféle szép örömök forrása legyen. Ugye itt már mondtuk a sütit, végülis volt az ölelés, az is ilyen, nem? Ugye, tapintás, az érintés öröme.
Hát jó illatnak is tudunk örülni.
Bizony, egy jó illatnak.
Egy levendulás mezőnek az illata azért az nagyon, hát nagy örömforrás.
A levendulás mezőnek az illata is, meg a...
Amit látunk, tehát
a látványa is, látványa. Nem? Hogy néha elgyönyörködünk dolgokban, ugye? És hogy mennyire rácsodálkozunk, tudunk örülni a teremtett világ szépségének akár. Na, aztán még van egy örömforrásunk. Ha belegondoltok, akkor egyébként szabadidős tevékenységeink is azért az ilyen örömök köré épülnek. Laura, mit csinálsz szabadidődben? Gondoljál csak bele, akár otthon. Neked ebben van részed? Hova hát, jársz otthon?
Szentmisére.
Szentmisére?
Hát például vasárnap az úgymond szabadidőm.
Igen.
Citerázni például.
Citerázni, ugye? Nem csak szemünkkel tudunk gyönyörködni, hanem bizony a zene is. Vagy a lányok is járnak a koliba sokan.
Kondizni.
Kondizni, ugye a mozgás öröme, hogy a mozgás is nem csak arra való, hogy edzésbe tartsa a testünket, meg egészségmegőrzés célja van, hanem bizony, ugye azt tudjuk, hogy stresszoldó, de hogy egy komoly örömforrás is, ugyanúgy, ahogy az érintés is, vagy az intimitás. Ugye, hogy látjuk, hogy tényleg ezek az örömeink igazából mi köré épültek fel. Ugye, ahogy mondtuk, az érzékszerű látás, hallás, ízlelés, tapintás, mozgás, és még mondtatok egy dolgot, hogy a családok, barátok, hogy ugye a kapcsolatok. Dragomán György egy írását olvastam, és ő azt úgy fogalmazta meg az örömöket, hogy azt mondta róla, hogy az öröm a létezés megbecsülése. Annak a felfedezése, hogy milyen jó, hogy valami van. Örülünk, gyönyörködünk egy szép virágban, egy incsiklandozó ételnek, vagy egy versbezárt gondolatnak. Örülünk a másik ember létének. Ez a sokféle színes öröm, amiben részünk van a mindennapokban, néha azért úgy érezzük, hogy nem teljes, ugye? Hogy valami mindig, mintha beárnyékolná az örömünket. Mit gondoltok, mi lehet ez?
Hát annak az érzete, hogy ez el fog egyszer múlni, hogy ez mind átmeneti, és tudjuk, hogy vége lesz.
És így van egyébként?
Hát így van.
Így van, ugye? Hogy félünk, mindig bennünk van a félelem, hogy ahogy a Réka mondta, hogy ez elmúlik, hogy ennek vége lesz, félünk az elvesztésétől. Sokakban néha olyan félelem van-e kapcsán, hogy ezért nem ismernek igazán örülni. Vagy mondjuk egy szép kapcsolatba kibontakozni. Mert félnek attól, hogy úgyis minek, úgyis el fogom veszíteni, úgyis vége lesz. A katolikus lexikon szócikkét megnéztem, hogy mit ír az örömről, és a következőt írja. Azt mondja, hogy az öröm az akaratnak egy vágyott tárgy birtokba vételéből fakadó megnyugvása, a lélek átmeneti állapota. Alapfokon az öröm csendes belső nyugalom és béke, intenzívebb fokon a kifelé és megnyilvánuló vidámság, felső foka pedig az újongás. Ugye, ahogy itt mi is megfogalmaztuk, meg rájöttünk, hogy bizony ez az öröm, ez egy átmeneti állapot. Illetve amit itt megtapasztaltunk, hogy az apostolok cselekedeteiben is láttuk, hogy a keresztény közösségek öröme az látható volt. Ugye, hogy az már itt túllépett ezen az első fokán, ezen a nyugalom és békén, hanem hogy ragadós volt, látta rajtunk mindenki ezt az örömet, sőt én azt gondolom, hogy ez az újongást is. Az Ószövetségben nézzük már meg, hogy milyen képek jelenítik meg az örömöt.
Hát az Ószövetségben, főleg a bölcsesi irodalomban gyakran szerepel a mennyegző, az aratás, a győzelem ünnepeivel kapcsolatos öröm.
Ugye milyen érdekes, hogy itt most arra gondoltam, hogy az Új Szövetségben, amikor Isten országáról beszél Jézus, akkor nagyon sokszor a mennyegzői öröm jeleníti meg ezt. A Pál Zsoltát az Ószövetségből, amelyben megjelenik ez az öröm, a szívnek a békessége. Arra kérlek benneteket, hogy úgy figyeljünk már ezeket Zsoltárokat, hogy próbáljunk megfejteni a Zsoltárok alapján, hogy vajon mi lehetett, mi lehet a szív örömének forrása.
Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, s testem is békében fog majd nyugodni. Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. Az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.
Na, miről énekel ez a Zsoltár? Minek tudunk örülni?
Hát, hogy Isten áll mellettünk.
Hogy ő áll mellettünk, igen.
Ő tanít minket.
Hogy ő az, aki tanít minket. Én még itt látom azt az utolsó sorában, és jobban oda gyönyörűség. Ugye, felfedezi a Zsoltáros Isten szépségét, és felfedezi a dicsőítés örömét, ugye? Isten dicsőségét, ami a szív mély belső örömét adja. Na, nézzük meg a következő Zsoltárt.
Lelkem, dicsekedjék az Úrban. hadd hallják meg a szegények, és örüljenek. Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. Nézzetek rá, és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. Lám egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta. Minden szorongatásból kiszabadította. Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. Ízlejétek és lássátok, mi jóságos az Úr. Boldog az ember, ki hozzá menekül.
No, itt is szól hozzánk a kérdés, hogy hogyan fogalmaz a zsoltáros, miben áll ez az öröm, amit ő itt megfogalmazott.
Hogy ő meghallgat minket, és kiment minden bajból, hogy ő mindig ott áll mellettünk, és bármiben tud segíteni.
Bizony?
Valamint, hogy jóságos.
Isten jóságos, és ez a zsoltár is az Isten dicséretével kezdődik, ugye? Isten dicsőségével. Megszólított engem ez a mondat, hogy nézzetek rá, és öröm tölti el lelketeket, s arcotok nem fog elpirulni. Hogy vannak olyan örömeink, amitől elpirul az arcunk?
Igen.
Vannak, ugye? Na hát, hát az Isten öröme az nem ilyen, attól nem pirul el az arcunk. Hoztam még egy zsoltárt, Laura, felolvasod nekünk?
Sion hallja és vigad, Júda leányai újonganak, ünneplik, Uram, ítéleteidet, mert te vagy, Uram, a legfőbb a földön, messze fönségesebb minden Istennél. Az Úr szereti, akik gyűlölik a rosszat, őrzi azok lelkét, akik hűségesek hozzá, s megmenti őket a gonoszok kezétől. Világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívét öröm tölti el. Örüljetek hát igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét.
Ez a zsoltár hogyan fogalmazna meg az emberi szív örömének okát?
Hát itt is itt van, hogy ő az Úr a földön, és hogy megmenti a hozzá hűségeseket.
Igen, találunk még benne.
Hogy világosság, ugye ragyog fel az igazaknak.
Ugye az igazság, világosság, a fényessége milyen szép. És itt is, ahogy az elején mondtuk, hogy úgy jelenik meg ez az öröm, mint egy ünnep. Ugye az újongás, emlékeztek a szócikre? Hogy a legmagasabb foka az örömnek. Az újongás és az ünnep képe jeleníti meg számunkra az örömöt. Az előbbi zsoltárokban ugye azért érezzük, hogy van valami közös. Méghozzá az is érdekes, hogy ez az öröm, ami ezekben a zsoltárokban itt felragyog, ez azért valahogy más, nem? Mint amiről így mi beszéltünk, hogy a torta, meg a, akár egy baráti beszélgetés, vagy a jó idő, ugye? No, mi ez, ami közös ezekben a zsoltárokban? Itt milyen ok jelenik meg? Mi az, amiben a zsoltáros örül?
Az Úrnak.
Az Úrnak?
Uh-huh. Hogy ott van, hogy és ott mindenben van. Segít.
Mindenben segít. Ugye többször elmondom, hogy hol van ez az Úr, hol van ez az ott, aminek örülünk?
Mellettünk.
Mellettünk, ugye? No, az Ószövetség írásaiban az igaz öröm, ahogy így mondtuk, Istentől van. Az Isten félelemben gyökerezik. Az öröm forrása elsősorban Isten, és aztán minden, ami Istentől van. A törvény, a jeruzsálemi templom, vagy ugye maga a világ, amely Isten alkotása. Az öröm az áltatlanság, az igazság és a törvény ismerete. Az Isten keresők, az Isten dicsérők jutalma. Az új szövetséget, ha megnézitek, akkor legelső lapjain rögtön az öröm árad szét. Milyen örömteli eseményekkel kezdődik a megváltás története az új szövetségben?
Hát először is Jézus előhírnöke, ugye keresztül Szent Jánosnak a születése nagy öröm volt az öreg szülőknek, amiben osztoztak a rokonok és a szomszédok is.
Hogy folytatódik ez az örömtörténet?
Erzsébet méhében repesett az örömtől a magzat, mert megérezte a megváltó közeledését.
No, látunk még ilyen kis öröm történeteket itt a születés történetében?
Hát az angyalok is, amikor a pásztoroknak meghirdették Jézus születését, nagy örömként hirdették meg, amely az egész népé lesz.
És a napkeleti bölcsek is nagyon örültek, amikor újra meglátták a csillagot, ami elvezette őket Betlehembe.
Ugye, ha vele gondoltak, akkor a karácsonyi énekeinkbe ezek a az evangéliumi momentumok, képek szinte mind egytől egyig megjelennek. János apostol evangéliumában az utolsó vacsora történései között Jézus beszédébe foglalta az örömről szóló tanítást. Hallgassuk meg Jézus szavait a szív öröméről.
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben, ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.
Miből ered, honnan forrásodzik ez a krisztusi öröm, amelyet Jézus ígér meg a tanítványainak?
A parancsaiból, hogyha teljesítik parancsait, ahogy akkor megmaradnak a szeretetében.
És mi ez a parancs? Ugye a szöveg igazából ezzel folytatódik, hogy azt a parancsot adom nektek.
Hogy szeressétek egymást.
Hogy szeressétek egymást. Ugye? Úgy szerintem ez azért egy ilyen lényeges pont itt a mi életünk vonatkozásában is, hogy ahogy mondtuk, szépek ezek a világi örömök, és igazak. De ahogy mondtuk, hogy ezek múlékonyak, és eltűnnek. És hogyha igazi örömet akarunk keresni a saját életünkben is, akkor ez egy tök jó tanács szerintem, hogy ezt hol kell keresnünk. Ugye ez jól hangzik, hogy Istenben, meg Krisztusban, de hogy olyan szépen írja ez a szöveg, felszólítás jellegűen, szinte parancsba adja nekünk.
Van, ból.
Igen. De a mindennapi életünkben.
Több, hogy szeretjük Istent, vagy most magából a szeretetből.
Hogy szeretjük Istent, de tudjátok, én mindig, hogy Istent olyan könnyű szeretni, nem csak én mondom, mert szeretlek Istenem, ez olyan túl szép is.
Hát akkor fel a barátaink iránti szeretetből.
Szerintem igen. Igazából nem közvetlenül nem ezen az úton tapasztaljuk, meg mi is azt leginkább, hogy szeretve vagyunk.
De.
Meg azon gondolkodom, hogy nem az a legjobb érzés, amikor valakit sikerül szeretnünk. Ugye, hogy és milyen jó, hogy hát olyan egyszerű a dolog, nem? Ugye le van írva, Jézus azt mondja, hogy teljesítsétek parancsaimat, és boldogok lesztek. Örömmel lesz tele az életetek. Az utolsó vacsorán, ahogy beszéltünk róla, Jézus az öröm teljességét a szeretet parancsának megtartásával jelölte meg. Hogyan látjátok, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség tanítása szerint mi az az öröm, amely képes betölteni az ember szívét?
Isten szeretete mi felénk, úgy az emberek felé.
Ugye? Hogy közös azért ebben az Ószövetség és az Új Szövetség tanítása?
Igen.
Ugye? Hogy azért olyan nagyon más nem mond. És mit gondoltok, hogy ugye itt már beszéltünk a teremtett dolgok szépségéről, jóságáról, a létezés öröméről, hogy képes ez betölteni az ember szívét?
Nem, mert ideiglenesek, és elmúlnak.
És elmúlnak. Szent Pál tanításának alaptétele, hogy Isten országa nem a test öröme, nem az eszem iszom, mondhatnánk így röviden, hanem öröm a Szentlélekben. Ezt tanítja nekünk a Szentírás és Húsvét ünnepe is. Örömünk teljességének oka, ahogy mondtuk, Isten megváltó szeretete, a vele való egység, az Isten gyermeki lét ajándéka, és a szeretet konkrét cselekvéseinek megvalósítása életünkben. Mit gondoltok, hogy mikor, hol lesz teljes és végérvényes ez az öröm?
A mennyországban.
A mennyországban. Lisztői Szent Terész szerint a mennyországban mindenki arcára egyszer s mindenkorra kiül az öröm. A lelki öröm, Isten megérzett jelenléte és a jelenlét tudata. Több, mint megelégedettség vagy puszta élvezet, melyet nem egyszer csalódás, kiábrándulás követ. A lelki öröm eleven hit, az örök boldogság reménye és bizonyosság, az engedelmesség ajándéka, amely a cselekedetből imádságot és az imádságból cselekedetet fakaszt. A szeretet által képes az ember a szenvedésben is megtalálni az örömöt, a Jézus szenvedésében való részesedés tudatával. Így tud együtt örülni az örvendezőkkel, akkor is, amikor a saját helyzete erre nem ad alapot. Adásunk végén Michel Coa gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól. Kívánjuk, hogy a feltámadott Krisztus öröme ragyogja be napjainkat, erősíts a hitünket, tökéletesítse szeretetünket.
Az öröm akkor kezdődik, amikor abba hagyod a saját boldogságot keresését, azért, hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni. Az ember tragédiája az, hogy korlátozottak az eszközei, és korlátlanok a vágyai. Emberileg nem is lehetsz teljesen boldog, csak Isten tud kielégíteni. A nyugtalan ember szívében a boldogság szomj nem egyéb, mint az Isten szomjazása.
Az öröm az ajándékozás gyümölcse, de az ajándékozás önmegtagadást, önfeláldozást jelent. Így az öröm az újra megtalált élet, amelyről már lemondtunk. Krisztusban és Krisztussal az öröm misztériuma, a feltámadás misztériuma. Hol tartasz a Krisztus iránt való szeretetedben? Örömöd akkor lesz igazán életerős, ha szoros kapcsolatban maradsz Krisztussal. Istenben csak öröm van, mert csak adás van. Isten az öröm, és ha átadod magad Istennek, az örömnek adod át magad.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!